kegyelem és békesség néktek Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igényét, Izsaiás próféta könyve 61. részéből, a 10. és 11. versből a következőképpen. Nagy örömöm telik az Úrban. Víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság alástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki felrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényt hajt, és a kert veteményeket csarjaszt, úgy csarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Eddig van Isten igény. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban. Az egyházi esztendőnek az utolsó 4 vasárnapja újra és újra a figyelmünket az eljövendőre irányítja. Így halljuk az üzenetét az igének, hogy az az élet felé néző ember, a keresztény ember, az ítélet felé haladó ember, a keresztény ember, az eljövendő felé halad, a keresztény ember, majd pedig találkozhatunk a mindent megújító Istennel. És ezeken a vasárnapokon soha nem hallunk szép ige hirdetéseket. De nagy szükségünk van arra, hogy tanítást kapjunk, hiszen ezek a vasárnapok fejezik ki nem csak a keresztény reménységnek a lényegét, hanem utunkat határozzák meg, amelyen járunk a mindennapjainkban. Mindegyikünk vissza tud emlékezni talán egy olyan bibliai történetre, amit akár vasárnapi iskolában, akár hittanórán, akár az istentiszteleten hallotta, amely úgy megragad benne, mint amit úgy tekint, hogy ez az történet volt az, amelyik nekem megmondta azt, mi az én földi életemnek az iránya, mi az én földi életemnek a feladata, és elindított Krisztus felé közelíteni. Ezzel minden, ami az életünkben történik, természetesen összefüggésben van. És minden erre emlékeztet, és minden erre is mutat. Akkor, amikor mi engedelmeskedünk az ige hívó szavának, Isten biztató igényének, és igyekszünk hivatásunkhoz méltóan élni, akkor igazában azt igyekszünk megtenni, amit Jézus tett. És ahogyan Jézus tette azt, amit tett, hogy elnyerjük az Isten tetszését, és fölöttünk is elhangozhassék Istennek az a megállapítása, hogy ezek az én szeretett gyermekei. A keresztény élet ilyen célokat tűzhet hát maga elé, és ilyen feladatokat old meg akkor, amikor szeretetről szólunk, amikor hitről beszélgetünk, amikor a bizalmat és a szelítséget emlegetjük, vagy ne adj Isten, a reménységre gondolunk akkor, amikor egyet szerettünk, koporsója mellé kell áll. Ez a vasárnap azonban különlegesen arra emlékeztet bennünket, testvéreim, hogy van megérkezés. Nem csak elindul a keresztény ember egy irányba, valamerre. És nem csak feladata és célja van az ember életének megérkezés is van. Aki ugyanis úton halad, az egyszer megérkezik oda, ahova elindult, bár lehet az, hogy csak egyszerűen haladt, és az idő múlt el fölötte, és nem oda érkezett meg, ahova igazában indult. Számunkra a megérkezés Krisztus eljárást jelent. Meg kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt, leplezetlenül, ahogyan a helyi ige is mondja. Erre utal Pál apostol is, amikor a Filippi levél csodálatos Krisztus himnuszában arról beszél, hogy Jézus nevére minden térd meghajol. Földieké, mennyeieké, föld alattiaké. És minden nyelvnek valladia kell, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten dicsőségére. De erre a Krisztus elé állásra, testvéreim, készülni kell. Ez nem meglepetésként kell, hogy érjen bennünket, hogy mi Krisztus elé állunk. Valójában Isten igéje, Isten hívó szava, amely elér bennünket keresztségünktől kezdődően, igazánban arra akar bennünket észben megérteni, hogy nehogy meglepetésként érjen bennünket a Krisztus elé állás. Hogy az ember azt mondja, nem ide készül. Inkább örömmel állapítsa meg azt, hogy hazaértek. A mai vasárnap éppen ezt teszi, különösen nyomatékossá azzal, amikor azt emlegeti nekünk a heti igény keresztül is, hogy leplezetlenül kell megállnunk Krisztus ítélő széke előtt, és ahogy a bevezető Zsoltárban is olvastam, hogy az Úr dicsősége minden embernek megjelent. És mindenki látni fogja. És ha ezt az igét most belehelyezem a mindennapjainkba, akkor bizony el kell gondolkodnom azon, hogy vajon akkor, amikor mi magunkévá tesszük a közgondolkodást, a közfelfogást, a közelkölcsöt, hát nem meglepetésként fog érni bennünket az, amikor mi Krisztus elé kell, hogy odaálljunk. Hiszen Krisztus nem közerkölcsöt, közfelfogást és közgondolkodást hozott, hanem az ő szellemét ültette belénk, és ezt hozta közénk. És bizony, az az ember, aki mindennel foglalkozik egyébként a mindennapjaiban, csak éppen ezekkel nem, az meglepetés fogja érni. Pedig valami csodálatos dolog az, amikor mi Krisztus elé állunk. Hiszen az a dicsőséges megjelenés, még a szavak is tulajdonképpen olyanok, amelyek nem minden nap használt kifejezés. De mégis, még ez is gyenge emberi szó arra nézve, hogy milyen is az a tényleg dicsőséges megjelenés. Szegényes a szókincsünk erre. De még a képességünk is kevés hozzá, hogy ezt a dicsőséget bármilyen módon is szemléltetni tudjuk. Hiába próbáljuk összehasonlítani a történelem nagy császárainak dicsőséges bevonulásaival és ünnepélyeivel. Még az is tulajdonképpen halvány valami ahhoz képest, amikor a világúra Krisztus jelenik meg, és elé álltunk. Nem véletlen így írta le a Biblia, ahogyan az oltári igében is olvastam, hogy az emberfia az angyalokkal érkezik meg, felül dicsőséges trónjára, és ott a dicsőséges trónon is angyalok veszik őt körül. Majd ítélethirdetés következik, amely a pásztor munkáját szemléltetve próbálja közelhozni hozzánk milyen is az ítélet jellege. Csak minden nép összegyülekezik, és szétválasztás történik. Az egyik részét ki magához hívja, az ember fia, a király, a másik tábor távozásra szólítja föl, és azok kénytelenek menni az ördöggel és angyalaival az ördög tűzre, míg a többiek az életre. Fontos hely tehát, és ezt hangsúlyozza ez a történet is, hogy mi Krisztus elé állunk. Érdekes, hogy Bibliánk ezt mindig két oldalról fogalmazza meg egyébként. A Biblia olvasó rögtön mondaná nekem azt, hogy de kérem, hát arról hallottuk, arról olvastunk sokszor, hogy mi készülünk Jézus elé állni. Ahol a nagy gyülekezés lesz, ott leszünk mi is. Igaz. De másrészt azt is Szentírásunk szívünkre helyezi, hogy Krisztus eljöveteléről olvasunk. És itt nem az a lényeg, hogy mi megyünk, vagy Krisztus jön, hanem az a lényeg, hogy találkozás lesz. És ami eddig volt, az lezárult, és kezdődik valami új. Meggondolandó az is, hogy mindenki közeled. És Krisztus mindenkihez közeledik. Ahogyan múlik az idő, és az időt nem tudjuk megállítani. És az a találkozás, az tulajdonképpen az azt fejezi ki, hogy ami itt látható volt, az ideiglenes tulajdonképpen. És az, amit mi láthatatlanul, de szívünkben, hitünkben hordoztunk, az láthatóvá vált. És az örökké való. De gondoljunk arra is, testvérek, hogy Krisztus eljövetelének célját is mi megpróbáljuk keresgélni. Ézsaiás próféta szavai alapján is. Lehet mondani egy nagyon általános célt, amikor azt mondjuk, hogy az az isteni szent szeretet, amely megjelent ebben a világban, Jézus eljövetelével, az most, és az a világ megváltó mű, amely a Golgotán történt, és majd az Isten újjáteremtő műve teljessé válik akkor, amikor Krisztus eljön. De van egy konkrét célja, amely bennünket ér. Nagy elég, egzisztenciálisan ér. Testi-lelki értelemben ér. Ez az ítélettartás. Mert Jézus tényleg világítélő bíróként jelenik meg. És ez azt jelenti, hogy teljhatalma van menjen és földön. És Jézus, és ez a hatalom, aki belelát a szívekbe, de ugyanakkor ő az, aki életét adta értünk, és ő az, aki minden kísértést is. Nem véletlen az, hogy mi hálásak lehetünk, csak hálásak lehetünk Istennek azért, hogy Krisztusé az ítélettartás, aki ismer bennünket. És az emberiség útja tényleg az ítélet felé haladás idején is két felé vált már. Az az öröm, amit itt Ézsaiás leír, és az az öltöztetés, amiről itt beszélt, az valójában a megérkezéskor történik majd. Az üdvösségre vezetettekre vonatkoztatható csupán. Arról azonban ne feledkezzünk meg soha, hogy ez az öröm itt kezdődik már a fölén. És arról se feledkezzünk meg, hogy ez az öltöztetés itt kezdődik meg a mi földi életünkben. Nem ott történik valami váratlan meglepetés gyanánt. De amikor az üdvösségről szólunk, és kiejtjük ezt a szót, testvérek, nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én sem a helyéről nem tudok, sem a mienségéről nem tudok olyan dolgokat elmondani, amelyek az én emberi képességeimet tulajdonképpen kifejezésre juttathatnák. Elképzeléseim lehetnek. Fantáziája csodálatos az embernek, de tapasztalata egyikünknek sincs. Onnan Jézuson kívül senki vissza nem jött. Ezért érdemes Jézusra figyelni. Még a gazdagnak sem sikerült, aki pedig bíborba és patyolatba öltözött a jézusi történet szerint, és díszes temetése is volt, és hiába jutott eszébe, ahova jutott, hogy 5 testvére van még a földön, és azokat kéne figyelmeztetnie, nem kapott szabad utat a visszajövetelre. De azt is tapasztalhatjuk, hogy Jézus nagyon szűkszavúan nyilatkozott az Isten országára. Gondoljunk csak a példázataira. Hányféle értelmet lehet egy ugyanazon példázatnak adni az emberi elképzelések alapján? És ez azért van, hogy az Isten országába eljutásunk, az tényleg egy olyan pillanat legyen, amikor az ember csak egyet tud tenni, csodálkozni. És mégis az nyilvánvalóvá lett, hogy az ítélet az a Krisztusé. Hatalmában egyesült tehát az igazság és a kegyelem. Kívánhatunk-e ennél jobb bírót, igazságosabb bírót, ha tetszik, így mondanám, testvéri bíró, Jézus. És ha most újra Ézsaiás szavaiba pillantok be, akkor kell tennem azt a kérdést is. Ha már ilyen örömről van szó, és ilyen csodálatos öltöztetésről van szó az igében, akkor Jézus milyen szabály, vagy milyen törvény szerint ítélkezik majd? Vagy valami speciális mértéke van Jézusnak? A Biblia alapján azt kell mondanom, hogy Jézus mértéke a hit. Hiszünk Jézus Krisztusban. Milyen viszonyunk az Istennel? Van azonban olyan sok bibliai hely is, ahol arról olvasunk, hogy a cselekedetek adnak a súlyt, hangsúlyt az ítélettartással kapcsolatban. Mint itt, a Jézusi történetben is. Ellentmondás van minden. Vagy egyenesen ellentétet talál a hit és a cselekedetek között. Erről vita van az egyházban ma is. Tudjuk azonban, hogy a hit az a cselekvő szeretetben nyilvánul meg. Akkor, amikor egy ember egy másik emberről megállapítást tesz, akkor nem a hite alapján teszi a megállapítást, hanem a cselekedetei alapján. Mondja el azt, hogy az illető kicsodál. És még következtetni is tud, hitére vagy hitetlenségére. Bennünket azonban Jézus ennél sokkal mélyebben ismer. Látja a cselekedeteinket, de ismeri a cselekedetei mozgatórugóit is. Tényleg csak az Isten végtelen irgalma az, hogy mi megállhatunk majd a ítéletben. Ilyen értelemben mégiscsak jó az, amit egyik adventi énekünkben is énekelünk, amely hívó szót jelent, jertek hívek Jézus elé. De nem szabad elhagynom azt, hogy beszóljak arról, még akkor is, hogyha netán nyugtalanságot okozok sok testvéremben és magamban is. Amikor arra gondolok újra és újra, hogy bizony az utat szétválnak. Ez a keresztény családokban sokszor nagyon fájdalmas felismerésre vezethet, amikor az utak szétválásáról van szó. Esetleg imádságra is serkenthet bennünket a családtagjainkért. Ugye ezt énekeljük egyik énekünkben. Ott álljunk üdvbe öltözöttem, én és szeretteim körötten. Milyen szép kép ez. Aztán van egy énekünk, a 481. ének, amelynek érezzük inkább a negatív oldalát, hogy nem járunk hitben fér és feleség. Külön útjai vannak a fiataljainknak. Akkor mi a helyzet igazában? Hogy állunk akkor üdvbe öltözötten én és szeretteim körül? Ezt felismerve, testvéreim, tényleg izgalmas kérdés az, hogy annak az üdvösségnek a ruhája, amiről itt Ézsaiás próféta szól, vajon felkerül-e a férjemre, vagy a feleségemre, vagy a gyermekeimre? És tényleg úgy állunk-e ott, mint felékesített vőlegény, és ékszereivel feldíszített mennyasszony az üdvösség helyén. Még akkor is érvényes ez, testvéreim, a Pál apostoltól azt tudjuk, hogy a szeretet soha el nem fog. A valóságos értékek között tényleg a szeretet ilyen nagy érték. De most, ha az otthonunkra gondolunk, akkor a szeretetünk, van-e olyan szeretet, amely alapot adhat arra, hogy tényleg az örök életben még viszontlátásra gondolhatunk, mint közös reménysége. Jézus imádsága tényleg példánk lehet, aki azért imádkozott főpapi imádságában, hogy akiket az Isten neki adott, azok hadd legyenek ott vele, ahol ő is van. És lássák meg az Isten dicsőségét. Nekünk is jó lenne ez. És fontos lenne mindennapi imádságunkért, hogy tényleg ott állhassunk, üdvbe öltözöttem, én is szeretteim körülöttem. És együtt lássuk Jézus dicsőségét. De ehhez, testvéreim, Krisztushoz kell kötni a reménységünket. A viszontlátás, ha tényleg nagy gondunk a mindennapjainkban, mint egymásra bízottak, egymás iránti felelősséget, akkor együtt ismerjük meg Jézust. És együtt kövessük Jézust a mindennapi életben is. Végül az örök életről nincs képünk. A festők se tudták megfesteni, a legnagyobb fantáziával rendelkező sem azt, hogy milyen is lehet az örök élet. Néha így egyházi tréfákban megjelenik, hogy milyen is lehet az örök élet, elsősorban a nagyvacsora példázatát figyelembe véve. Ez fantázia. És nekünk nem fantáziálni kell, hanem bízni abban, hogy az Isten bennünket is felöltöztet abba a vőlegényi és mennyasszonyi ruhába, amiről Ézsaiás szólt, és fejünkre kerülnek azok a fejdíszek és ékszerek, amelyek illenek hozzá. Milyen lesz az Isten országa? Van, aki az unalomból félti az üdvözülteket. Ne féltse őket. Biztos, hogy lesz dolgok. Vagy azt mondjuk, hogy Istent örökké dicsőítjük. Hát ebbe is bele lehet unni, mondja az ember. Ebbe se nyugodjunk bele, és ne próbáljunk így megoldani. Mert lehet kérdéseket tenni. Csupa pihenés? Jogalom? Vagy egyformaság? Vagy nincs feladatunk? Vagy munkánk van? Vagy nincs változatosság? Vagy előbbre jutási lehetőség? Az Isten igéjéből én azt merítettem ki, hogy színről színre látás. Figyeljük csak meg! Pál apostol nem véletlen mondja a szeretet himnuszában, hogy töredékes az ismeret. De majd a színről színre látás. Mit tudunk itt megismerni? Nézzétek meg a tudósokat. Mit ismertek meg egy életen át? Pedig kapnak különböző díjakat, elismeréseket. Egy icipici töredéket a teremtett világ értékeiből. Ez a mi részszerinti ismeretünk. És miért csodálatos az, amikor megismerhetjük azt, amit az Úristen a maga bölcsességével, logikájával, tudásával, hatalmával alkotott, és része lehetek annak, mint aki látja a színről színre látom között. És arra is gondolom, hogy az a sóhajtás valóság lehet, amit a Jelenések könyvében olvasunk, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg, mert megnyugszanak az ő fáradtságuktól. Jézus is erre hívta az övéit, jöjjetek én hozzám, és nálam nyugalmat találtok. A nyugalom is a nagy hiba, ha gondolunk rá. A szeretetre is, amely sose fogyem, hiszen az Isten maga a szeretet. És ez mennyi feladat, és mekkora lehetősége, és milyen tartalmat tud adni. A szeretetben való élet, még az örökké valóságban is. És nem beszélve arról a nagy örömről, vigörömről, ami az üdvösség ruhájába öltöztetést jelenti. Őlegénként, menasszonyként. Igen, testvérek, a mai vasárnap ilyen kérdéseket és ilyen gondolatokat vett föl, így az egyházi esztendő végén. Nekem még egy mennybe menetel mindenki éneket is eszembe juttatott, amikor ezeket végig gondoltam. Úr Krisztus Jézus már a mennybe, a dicsőségbe ért utam. Hogy ne kívánnám hát epedve, hogy ott legyek, ahol te vagy. A hirdetésben azt fogom hirdetni a gyülekezetnek, hogy délután 3 órakor egy család körülvesz egy koporsót, amelyben elhunyt szerette pihen. És azt kívánom a gyülekezetnek is, és ennek a családnak is, hogy ezekkel végig gondolva tudják elbúcsúztatni jövőjét azzal, hogy abban reménykedünk, hogy Istennél van találkozás. És így lesz majd teljesség az Isten országa, az Isten világa a mi életünkben is. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, ki hűséges megváltók vagy, meghaltál és feltámadtál az életünkért, így lettél mindennek ura, kérünk, minket is segíts el a te országodban. Segíts bennünket arra, hogy egymást is erre segítsük. Soha meg ne botránkoztassuk egymást, hanem neked szolgáljunk, egymásnak segítsünk, és mindnyájan tiéd legyünk, itt és örökké. Amen.